Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Köszöntjük a hallgatókat. Frissen tette közlé gyors jelentését két prémium kategóriás társaság a budapesti értéktőzsdén. Az Autovalis csoport rekordszintű harmadik negyedéves árbevételt ért el, melynek fő hajtóereje továbbra is a piaci átlagot meghaladóan 16%-kal bővülő kiskereskedelmi üzletág volt. Jó negyedévet zárta a Waberers csoport is, az árbevétel 11%-kal 193 millió euróra emelkedett éves összevetésben, az üzemi eredmény az EBIT pedig 27%-kal 10,1 millió euróra gyarapodott a harmadik negyedévben. A két társaság felső vezetői közül kerülnek ki mai beszélgető partnereink, és megvilágítjuk, hogy milyen információk, milyen háttérinformációk rejlenek a főbb tényszámok mögött. Tartsanak velünk!
Ez még mindig a prémium kategória.
Frissen tette közzé harmadik negyedéves tényszámait az Autovallis csoport. A régió 16 országában jelenlévő vállalatcsoport árbevétele 291 milliárd forintra bővült, miközben az EBITDA-ja meghaladta a 14 milliárd forintot. Itt van velünk a stúdióban Ormosi Gábor, az Autovallis csoport vezérigazgatója. Szeretettel köszöntünk, szervusz!
Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Nézzünk is akkor a tényszámok mögé, miről szólt a friss gyors jelentése az Autovallisnak, milyen tényezőket emeltetek ki?
Amit mindenképpen kiemelnék, az a kiskereskedelmi tevékenységünk piaci átlagot meghaladó teljesítménye. Nagyon büszke vagyok arra, hogy nem csak diverzifikációt hoz a növekedés, az is segíti természetesen a piaci turbulenciák kezelését, de organikus úton is a meglévő létesítményeink, meglévő kiskereskedéseink jellemzően felül teljesítik a versenytársakat. Ebben a háromnegyed évben 16%-kal nőtt a kiskereskedelmi üzletágnak az árbevétele 123 milliárd forintra, miközben ugye a 16%-hoz képest olyan 5-6%-os volt a magyar és a szlovén piacon a növekedés átlagosan, ami a mi alapvető piacunk jelenleg retailben, a cseh bevásárlások előtt. Több üzletágunk is hozta a terveinket, ugye van egy már a harmadik negyedéve magyarázott kiugró 23 első negyedéves teljesítmény, amihez képest úgy tűnik, mintha visszaesés lenne a nagykereskedelemben, de valójában ez egy nagyon kiugró időszak volt, amit ez az első negyedév 23-ban, amikor 22-ről is átcsúsztak szállítások, amiket átadtunk, illetve áprilisról és márciusra előre jöttek olyan szállítmányok, amiket át tudtunk adni, úgyhogy ehhez képest látszik az, mintha visszaesés lenne, de ha ugye negyedéves összehasonlítást nézünk, akkor látszik, hogy idén folyamatosan növekszik a nagykereskedelmi üzletágnak is az eredménye, és ezzel ugye szintén rekord 161 milliárd forint körüli árbevételt ért el.
Kiemeltük a felvezetőben a kiskereskedelmi üzletágot, és azért talán külső szemlélőként meglepő lehet az, hogy egy viszonylag gyenge gazdasági környezetben, ez igaz Magyarországra, de hogyha megnézzük egyébként egész Európát, ott sem tündököl a gazdasági növekedés. Hogyan tudtátok elérni ezeket a bővülő számokat? Mi ennek a háttere?
Valóban a környezet az nem segít. Hozzáteszem, hogy az előző 5 évben se sokat segített a gazdasági környezet Covid-dal, ellátási lánc problémákkal, majd a inflációval, illetve a kamatok nagyon hirtelen kiugró emelkedésével, úgyhogy ebben teljesítettünk eddig is. Most is azt tapasztalom, hogy miközben a piacon ellenszél van, és hát folyamatosan kapjuk a híreket ugye a gyárak problémáiról az európai gyártóknál is, illetve most már ugye a európai vámok miatt a kínai importnak is van egy megtorpanása, a terjeszkedés egy újabb stratégiai felülvizsgálatot kapott Kínában is a vámokra válaszul, tehát hogy folyamatos turbulenciában kell teljesíteni, de ugye ma már 16 országban 24 márkával képviseljük ezeket a gyártókat és a kiskereskedelmet, nagykereskedelmet. Ez a diverzifikáció megteremti azt, hogy tudjuk a tavalyi eredményeket hozni naturáliákban is, és körülbelül eredményben is, illetve hát ugye azok a tranzakciók, amiket végrehajtunk idén is már a másodikat jelentettük be, ezek azért folyamatos növekedést biztosítják, és egyben nyilván, mivel ezek stratégiailag megfontolt választások, hozzájárulnak a diverzifikációhoz is, ahhoz, hogy minden területen, minden földrajzi területen megtaláljuk az összes márkánkat előbb-utóbb. Tehát ez a trend és ez a diversifikációból fakadó ellenálló képesség az, ami egy újabb rekordot eredményezett tulajdonképpen, hogy a 36 ezeret meghaladó darabszámú értékesítést tudtunk az első három negyedében hozni, és ez egyébként növekedés a kiemelkedő 23-as első három negyedévhez képest is.
Együnk szót a mobilitási üzletágról is, hiszen ez a szegmens idén év elejétől van külön bemutatva a gyors jelentésekben, és ebben a negyedévben pozitív eredményt mutatott. Minek köszönhető ez az eredményesség, illetve milyen kilátásai vannak ennek az üzletágnak?
Ugye a mobilitás és szolgáltatásokat összefogó üzletágunk, ez valóban a tavaly évben állt össze ilyen önálló üzletággám. Magától értetődő, hogy a szolgáltatások általában magasabb marginnal bírnak, mint a kereskedelmi, főleg nagy kereskedelmi marginok, úgyhogy ebben van egy stratégiai elem, szeretnénk ezeket bővíteni, ez most már a vevőknek a igényeivel is egybeesik, azt látjuk Nyugat-Európában is, és lassan ebben a régióban is, hogy folyamatosan nő a sima vásárlás, tulajdonlás mellett a flottában értékesített céges állomány, illetve akár a üzemeltetésben vagy bérben üzemeltetett magánautóknak is az aránya. Ma a Vigo és a Sixt együtt a legintegráltabb mobilitási szolgáltatási portfóliót tudja nyújtani ügyfeleinknek. Ez épült ki tavaly, ez az átalakítás zajlott, ami egyben ezt a három üzletágat, tehát a carsharinget, az automegosztót, a rövidtávú bérleti konstrukcióra épülő Sixtes tevékenységünket, illetve a flotta menedzsmentet közös működés alá szervezte, részben cégjogilag is, de ennél sokkal fontosabb az, hogy a hatékonyságokat kihasználva, közös autópark kezelésbe, közös értékesítési csatornákat alkalmazva kívánjuk továbbfejleszteni ezen üzletágunkat is. Tehát a növekedés mögött van egy tranzakciós hatás is, ugye nagyjából 26%-kal nőtt az árbevétele az előző időszakhoz képest, ha almát almával hasonlítunk, tehát ez önmagában is egy jó teljesítmény, és ennek csak egy kisebb része volt a tranzakciós, tehát az új bekerült tevékenységnek a növekedése, úgyhogy mindenképpen egy erős lába lesz a stratégiánknak. Bár az árbevételben egyébként szinte elhanyagolható, ha összehasonlítjuk a másik két üzletággal, de a fedezett termelő, eredménytermelő képességében viszont mindenképpen az a célunk, hogy azonosra nőjön, és ebben külföldi terjeszkedés is benne lesz.
A csoport 2024 első háromnegyedéves EBITDA-ja főként az árbevételt érintő egyszeri bázis hatásoknak köszönhetően 20%-kal 14 milliárd forintra csökkent, miközben az EBITDA margin 6,2%-ról 4,8%-ra mérséklődött. Mi az oka ennek a csökkenésnek, és mit gondoltok már kicsit a jövőre nézve is, hogy mi lehet az a fenntartható margin, amivel a csoport az működni tud a következő időszakban, években akár?
Ugye ezek a bázis hatások a már említett 23 első negyedéves kiugró teljesítmény, ami marginban is kiugró pillanatot hozott. Ez nem megismételhető, tehát ez valóban egy normalizálandó bázis lenne tulajdonképpen. Nem számítok arra azonban, hogy tartósan összeszűküljenek a marginok, hiszen egy soft landingben vagyunk tulajdonképpen. Tehát a kamatok és a infláció is úgy tűnik, hogy az euró szférában, és hát kicsit lassabban követve, de mégis a magyar piacon is visszasimul egy kezelhető nagyságrendbe. A vásárló erő maga és a vásárlói kedv az visszatér, tehát a bátrabbak lesznek költéseiben az emberek, és főleg a cégek is, ugye, ami nem elhanyagolható a mi ügyfélkörünkben. Tehát ma azt látjuk, hogy egy csomó elhalasztott vásárlás jön vissza a piacra, és ezeknek a eredménye be fog épülni a 25-ös évben is. Nem jó negyedévek vannak most, tehát valóban igaz az, hogy visszaeső piacokról beszélünk, még ha felül is teljesítünk, ez azért minket sem hagy érintetlenül. Nem számítok arra, hogy rekord negyedév legyen eredmény tekintetében a következő 1-2, de bár 25-ben azt gondolom, hogy visszatérünk egy normális szintre. Hogy hol van ez, azt valóban a üveggömb tudja csak megmondani, de a mi célunk az, hogy a hatékonyságunkkal utána menjünk a piaci trendeknek, tehát ezen a mostani szinten én bízom benne, hogy tartósan fogunk tudni maradni.
Több márka, köztük a BMW is át fognak állni hamarosan az ügynöki rendszerre, aminek a lényege az, hogy a vevő az nem a kereskedőtől vásárolja meg a gépjárművet, hanem közvetlenül a gyártótól. Igen. És a kereskedők azok ügynökként fognak részt venni a folyamatba, és ezért ügynöki díjat kapnak a tevékenységükért. Ez mennyiben fogja érinteni az Autovalis működését, és hogyan hathat majd a cég eredményességére?
vizsgáljuk azt nyilvánvalóan, hogy ezek a átváltozó értékesítési csatornák, a digitalizáció, az ügynöki modellnek a hatásai hogyan fogják érinteni a mi működésünket. Azt látom, hogy ez, ha jól van beállítva, ugyanúgy, mint egyébként a hagyományos tevékenységben is, ha az értékesítési árak és az elérhető marginok jól vannak beállítva a szereplők között, akkor a készletet is tudjuk menedzselni, és ebben azt gondolom, hogy az eddigi eredményeink ezt alátámasztják, hogy jól tudunk működni. Ugyanakkor ügynöki modellben is jól tudunk működni, mert ott nincs a mérlegen a készlet, és a készlet kockázat sem minket terhel, hanem a számlát kiállító gyárat, vagy egyébként éppen nagy kereskedőt, azaz disztribútort, tehát még lehet, hogy mi is leszünk ügynök tevékenységet végző szereplői a piacnak. Úgyhogy mi ettől egyáltalán nem félünk, én azt gondolom, hogy ennek megvannak a felkészülési szükségletei, nem lehet ugyanúgy. Például digitalizációban biztos, hogy egy más együttműködés jelent akár a gyárral, akár az ügyféllel, de nem félek attól, hogy ez eredményességben rontana. Árbevételben egyébként visszaesést tervezünk, és ez benne is volt a stratégiai terveinkben, hogy azokon a modelleken, illetve gyáraknál, ahol az átállás az predesztinálható ebben a stratégiai időszakon belül, ott mi is ezzel számoltunk, de ennek az előnyei pont azok, hogy részben ez a finanszírozási teher sincs rajtunk, illetve egyébként maga az ügynöki modell, és ezért is gondolkodnak rajta, akik átállnak márkák erre, az stabilitást szokott hozni a piacokon, tehát hogy ők tudják sokkal közvetlenebbül befolyásolni azt, hogy ne kedvezményeket vegyenek az ügyfelek, hanem ténylegesen az autót és az autóhoz kapcsolódó szolgáltatásoknak a minőségén tudjanak valós döntéseket hozni, egy sokkal könnyebb ügyfél által jobban követhető értékesítési tevékenységet, láncot fog ez hozni a piacra, amit mi fogunk végrehajtani retailerként, tehát így a retailer szerepe az sokkal inkább a minőségi ügyfélkezelésre fog támaszkodni. Azt gondolom, hogy a mi hálózatos építkezésünk, digitális fejlesztéseink azok versenyelőnyt fognak jelenteni.
Friss akvizíciós bejelentés érkezett részletekről, méghozzá történetének eddigi legnagyobb felvásárlásával, tovább erősíti meghatározó régiós szerepét az Autovallis, miután sikerült megállapodnia a cseh piacon működő Milan Kra Group 100%-ának megszerzéséről. Itt a cseh BMW kiskereskedelmi piaci pozíciótokat erősítitek újabb márkákkal, és új tevékenységet is bevontok a portfóliótokba. Ez ugye diverzifikációt adhat az eredménytermelő képességnek. Mit érdemes tudni ennek az akvizíciónak a hátteréről? Egyáltalán mennyire komoly előkészület előzte meg ezt a bejelentést?
A méretből adódóan ez egy nagyon fontos és nagy figyelmet kapó tranzakció volt a mi belső köreinkben is, de azt gondolom, hogy beleilleszkedik abba a menetbe, amit eddig is produkáltunk, illetve ez a tranzakció egyébként valóban már olyan gördülékenyen ment, és ez miatt egyébként gyorsabban is, mint a többi tranzakciónk többsége, ami azokra a tapasztalatokra épült, ahogyan haladtunk idáig az előző 5 év során. Úgyhogy ez egy nagyon flott, nagyon szépen menedzselt tranzakció volt. A Milan Kra csoport, ugyanúgy, mint az Autovallis előd cégei, 30 éve működik a piacán, ugye ez a Český Krumlov régió, a dél Csehország, Ausztriával határos része, egy nagyon fejlett, jól működő piacról beszélünk, ahol a Milan Kra csoport BMW-vel, Mercedes-szel, Mercedes Truck-kal, tehát nehéz gépjárművel, Forddal és korábban Opel márkákkal foglalkozott, egy nagyon jól beépült, ismert név a piacon. Úgyhogy ennek a megszerzése egy valóban stratégiai lépés, ugye kiegészíti azt, amit említettél, hogy a tavaly évben már elkezdtük integrálni a korábban Stratos néven működő BMW kereskedéseket, ami 3 kereskedés, egy prágai és 2 kelet-csehországi városban működik, úgyhogy ez földrajzilag is egy szép terjeszkedés Csehországon belül márkákkal is, ráadásul a Mercedes-Benz-zel bővítettük a márka kínálatunkat, ami egy szép nagy előrelépés és nagyon fontos első lépésnek tekintem ebben a márkában. És hát egy külön izgalom, egy külön öröm, hogy a truck business, tehát a nehéz tehergépjármű szegmensbe is beléptünk ezzel. Az egy más ügylet, tehát nem személyautóról van szó, egy teljesen más piaci kör, teljesen más értékesítési csatorna, de mindig is azt gondoltuk, hogy egyszer majd ezzel is tudunk diversifikálni erre felé is, úgyhogy ez egy nagyon stabil, jól működő eleme volt a Milan Kra csoportnak. Ráadásul el is kezdtek egy példamutató fejlesztést, egy új nehézgépjármű szervizt és értékesítési pontot építenek, amit ugye a vásárlás előtt meg tudtunk nézni. Ezzel is fog készülni az első fél év során. Ez egy tényleg state of the art, abszolút modern, minden igényt kiszolgáló műszaki pont lesz, úgyhogy erre építkezve számítunk arra, hogy sokat fogunk tanulni és fejlődni együtt.
Mennyiben más a cseh autópiac a magyarhoz képest, illetve a két akvizíció integrációját követően milyen lesz szándékaitok szerint a pozíciótok ezen a piacon?
Történelmileg is mindig felnéztünk a cseh piacra. Nem csak a német piac közelsége, hanem tényleg a cseh gazdaságnak a szerkezete, ipari fejlettsége is alátámasztja azt, hogy például ugye a lélekszámban nagyjából ugyanott tartunk, de GDP-ben, vagy akár az autópiacon azért nagyjából kétszerese az új autóértékesítés a magyar piachoz képest, tehát egy sokkal erőteljesebb, robosztusabb piacról beszélünk, azon belül pedig, és ez már tényleg a német piacra haj az, hogy magasabb felszereltségű, prémiumabb, akár luxus autóknak az aránya is érezhetően más, mint a magyar piacon, úgyhogy itt prémium brendekbe befektetni az valóban egy nagyon ígéretes tevékenység. Nyitottak vagyunk egyébként a további fejlődésre. Most már kiskereskedésben is valóban nem csak BMW-ben, hanem több márkában is érdemi stratégiai pozíciót vettünk fel.
Konkrétan EBITDA termelőképességben mennyit tud hozzátenni ez a felvásárlás a csoportszintű teljesítményhez, illetve maradtak-e még források esetleg további terjeszkedésre, további akvizíciókra?
A Milan Cry Group 2023-ban ugye forintban számolva nagyjából 50 milliárd forintnyi árbevételt termelt, és ebből 3 milliárd forint körüli EBITDA-t tudott megtartani, úgyhogy egy nagyon jól, tehát tényleg példaértékűen teljesítő cégcsoportról van szó. Nagyon örülünk egyébként, hogy a menedzsment is mellénk áll ebben az átvételben, tehát velük együtt tudunk dolgozni. Úgyhogy az integráció az elindul, hamarosan, nyilván zárás után tudunk az integrációban előtni, tehát ez már a 25-ös évben fog megtörténni, de az előkészületek már zajlanak. Érdemi hozzáadott értéke lesz a eredménytermelő képességünkhöz a cégcsoporton belül, és tényleg egy stratégiai lépés, hiszen mind földrajzilag, mind márka tekintetében egy jelentős bővülést és újabb stabilitást ad a csoport működéshez. Ez valóban a legnagyobb befektetésünk sok szempontból, de a mérlegünk az eddig is nagyon stabilan követte le a növekedésünket az elmúlt 5 évben, és nem csak a idei 5,7 milliárdos tőkeemelés miatt, hanem a folyamatos kestermelőképességünk miatt is, ráadásul még folyamatosan nőtt igazániból ehhez a hitelfelvevő képességünk is, úgyhogy bátran nézünk a következő tranzakciók elé, folyamatban vannak tárgyalásaink, amik ha nem is ebben az évben, mert már nagyon rövid az évvége, de nem sokára újabb híreket hoznak.
Ugye nem telt el sok idő, mint egy fél év telt csak el a stratégiátok közzététele óta, de hogy haladtok ennek megvalósításával?
Mind a két cseh tranzakciónk idén az teljes mértékben illeszkedik a stratégiai célkitűzések közé, hiszen előbb át is beszéltük, hogy a cseh piac eleve a régió egyik legjobb, legerősebb autópiaca, ez mindenképpen a célkeresztben volt, aktívan kerestük a lehetőségeket, és hát ez abban a tervünkbe illeszkedik, ugye, hogy a magyar piac mellett mi a Szlovéniában és most már Csehországban érdemi retail jelenléttel bírunk, de hát ott van nekünk még Románia, Horvátország, Szlovákia, akár a Balkán, és hát előbb-utóbb Lengyelország. Tehát a növekedésünk ugye azt is hozza, hogy egyre nagyobb tranzakciókat tudunk mérleg kockázat nélkül bevállalni és végrehajtani. Ez bizonyítja a Milan Cry tranzakció is, ami tényleg a történelmileg legnagyobb egylépésű befektetésünk. A teljesítményünk pedig, hát igen, valóban májushoz képest nyilván olyan nagy meglepetésnek nem szabad történnie. Vannak új hírek, de nincs olyan, ami megváltoztatná a stratégiai trendeket. Én azt látom, ahogy azt mondtam a soft landing-gel kapcsolatban is, hogy turbulens időszak elé nézünk. Nyilván a közelben folyó háború, illetve akár a közel-keleti helyzet újabb meglepetéseket okozhat, de ezek trendszerűen nem gondolom, hogy az autópiacot ebben a régióban hosszú távon is érintenék, úgyhogy mi a stratégiai célkitűzéseinket azt, hogy 2028-ra 100 000 autót értékesítsünk, 2 milliárd eurós árbevételt érjünk el, mindezt eredmény, stabilitás vagy meg akár javulás mellett, ebben én nem látok érdemi kockázatot továbbra sem.
A napokban publikált a Autovalis részvényekre vonatkozó elemzését az OTP Global Markets, vételi ajánlást fogalmaztak meg, és a 12 havi célárfolyam 180 forint, ami viszont valamivel alatta marad egyéb elemzőházak véleményének. Mennyire volt időtök ezt az elemzést átnézni? Véleményetek szerint mi az oka annak, hogy itt egy alacsonyabb célárfolyam jelent meg?
Nem volt még időnk átnézni, ez egy friss, valóban egy friss elemzés. Én azt gondolom az eddigi elemzések alapján is, hogy az OTP egy igen konzervatív elemzőház, nem hiszem, hogy specifikus eltérések lennének a gondolkodásban, vagy az értékelésnek a metodológiájában, de valóban annak az értékelése ugye egy külső elemző számára, hogy ezek a rossz hírek, amik az autópiacról, az autógyártásról, akár geopolitikai kockázatokról szólnak, azokat mennyire veszik figyelembe, amikor a mi autóval és tevékenységünkről beszélnek, ami ugye az autógyártásban nincs benne. Mindig is hangsúlyoztam, hogy függetlenek vagyunk. Az értékláncunk nem tartalmazza azt a kockázatot, ami az autógyártásban van, nagykereskedelmi, kiskereskedelmi szolgáltatások terén pedig egy más piacról sokkal diversifikáltabb, sokkal kisebb tőkével, sokkal kisebb kockázattal bíró tevékenységben vagyunk, ami flexibilisebben tud változásokra reagálni, úgyhogy ez szerintem a történelmi számaink és az eddigi 5 éves, lassan 6 éves teljesítményünk alátámasztja, úgyhogy én továbbra is ettől függetlenül is optimista vagyok, és ugye azt is el szoktuk mondani ilyenkor, hogy ezek az elemzések nem tudják technikailag figyelembe venni azokat a tranzakciókat, amik éppen csak megtörténnek, és még nincsenek benne a tényszámukban, így az idei cseh terjeszkedésünket sem, már pedig ezek már tények lesznek, hiszen ezért is jelentettük be őket, a jövő évi számukban már benne is lesznek, úgyhogy nem lepődnék meg, ha viszonylag rövid távon felül kellene bírálniuk a saját értékelésüket.
Köszönjük szépen, hogy befáradtál a stúdióba. Ormosi Gábor, az Autovalis csoport vezérigazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen.
Ez még mindig a prémium kategória.